reggeli személy.
Törlei Kata a vendégünk, akit sok pedagógus mozgalomból, többek közt a Tanítanék mozgalom egyik kezdeményezőjeként ismerünk. De mint hogyha erről olyan keveset hallanék mostanában. Van még Tanítanék?
Benne abszolút van még. Tanítanék, nagyon sok mindent csinálunk is, de olyan őrületes a politikai zaj jelenleg, körülbelül egy év óta, hogy borzasztó nehéz civil szervezeteknek hallhatóvá tenniük magukat, de ez nem jelenti azt, hogy megszűntünk volna, hiszen azok a problémák, amikre létrejött, aminek a megoldás keresésére létrejött a Tanítanék, ezek a problémák fennállnak, sőt súlyosbodtak, és ezért nincs arra okunk, hogy megszűnjünk, és csinálunk is rengeteg mindent.
Nyilván a beszélgetésünk fő apropója az érettségi, a magyaron már a szerencsésebbek túl vannak, ezekben a percekben osztják a matek feladatokat, lesz legalább másoknak is miről rémálmodnia. Úgy számolgattam, hogy akik most érettségiznek, azokon 2006-2007 körül születtek, tehát 12-13 körül kezdtek el ugye iskolába járni, tehát az ő iskolai karrierjük már végig az Orbán rendszerre esett. Nyilván nagyon különböző, és ez is egy fontos jellemzője talán a magyar oktatásnak, hogy nagyon különböző szegmensei vannak, tehát az elit iskoláktól kezdve a szerencsétlen gettóiskolákig, és ki hova kerül, az azért az eléggé predestinált, de hogy lehet valami jellemzőjét adni ennek az orbáni rendszernek, tehát milyen iskola rendszerből kerülnek az érettségig azok a gyerekek, akik most éppen az A1 elő B plusz, nem tudom, hogy mennyit nézik.
Hát egyrészt valóban szerintem megérdemlik az érettségizők, hogy mondjuk nekik egy nagy hajrát. Nekem is vannak még olyan tanítványaim, akiket még taníthattam, és akik most érettségiznek, illetve a Roma Verzitász Alapítványnál, ahol dolgozom, ott a mentorált fiatalok közül is vannak, akik most érettségiznek, úgyhogy nagyon-nagyon drukkolok nekik. Ezt a fajta drukkot, amit a pályám során mindig éreztem ilyenkor, ezt nem veszítettem el egyáltalán. És még annyit szeretnék hozzátenni, és aztán rátérek a kérdésre, hogy nagyon régóta úgy nevelik nagyon sokan a gyerekeket, szülők és pedagógusok, hogy az érettségi az egy, azon múlik minden. Az egy mumus egyszerre, de hogyha az nem sikerül, akkor baj lesz. Hogy én azt gondolom, hogy ettől nem kell félni. Tehát az érettségi egy olyan vizsga, amit meg lehet ismételni, amit lehet javítani, irányt lehet változtatni, maximum egy évnyi csúszást jelenthet, hogyha valakinek nem úgy sikerül most, mint ahogy azt elképzelte volna, és a matek érettségitől sem kell félni, mert okosak ezek a gyerekek.
Hát vannak okos, meg buta gyerekek azért.
Nem vannak mindenfélék, de igazából...
Van, aki matekból okos, és van, aki például történelemből okos.
De igazából 4 évig erre készültek, menni fog az.
A többségnek legalábbis, hogy ne, úgy megy, hogy nem bukik meg, mert azért nagyon kicsi az érettségén, azt hiszem a bukások aránya az...
Elég alacsony, ez is egyébként iskolatípustól is függ, meg tantártól is függ, de valóban főleg középszinten olyanok a követelmények, amik teljesíthetők, és teljesíthetők lennének még jobb színvonalon, hogyha az iskolák tudnának olyan felkészítést biztosítani ezeknek a gyerekeknek, amilyent ők megérdemelnek. És akkor itt már a kérdésnél tartunk, tehát hogy milyen rendszerben voltak iskolások ezek a fiatalok, akik most írják a matek érettségit. Hát én azt gondolom, hogy ők aztán mindent megkaptak, a rosszat, amit lehetett az elmúlt években. Egyrészt az oktatási rendszernek a szétrombolását, hátrafordítását, vagy ilyen évtizedekkel visszavetését. Ők átélték a Covidot, pont a középiskolai pályafutásuk kezdetén, kétszer is kényszerültek online oktatásba, amire addig nem volt példa, tehát voltak helyek, ahol jobban működött, de voltak helyek, ahol ez nagyon nehezen volt működtethető, és voltak családok, akiknél ez nagyon nehezen volt megoldható, és hát ők szembesültek országszerte és iskolatípustól függetlenül azzal, hogy milyen iszonyatos tanárhiány van, és milyen állapotban vannak a pedagógusaik, akik emiatt még leterheltebbek.
Szokták mondani, hogy miközben folyik a pénzkivonás az oktatás egy jó részéből, meg hogy van lesajnálva, meg hogy bánnak a pedagógusokkal, de hogy mégiscsak azért működik ez a rendszer, azért nincs akkora látványos baj, mert van egy csomó tanár, aki ilyen körülmények között is hajlandó elvégezni. Azt, tehát hogy szoktam mondani, hogy hagyja, hogy fát vágjanak a hátán. Egyrészt nagy tisztelet nekik, hogy működik a rendszer, másrészt, ha ők ezt nem csinálnák, akkor már lehet, hogy be kellett volna avatkozni és csinálni valamit, ami mindenkinek jobb lenne talán.
Ennek több oka van. Egyrészt nagyon sokan vannak ezen a pályán, akik valóban és tényleg elhivatottak, és egész egyszerűen ők nem egy ilyen absztrakt környezetben dolgoznak, hanem nagyon konkrét gyerekekkel vagy fiatalokkal, és amikor reggelük arról hoznak egy döntést, hogy mondjuk polgári engedetlenségbe fogjanak, vagy sztrájkoljanak, akkor megjelenik előttük a konkrét gyerek, a konkrét csoportok, azok, akiknek akkor most nem lesz órája, vagy lesz, és hiába tudja, hogy hosszú távon, elméletileg az, hogyha egy kritikus tömeg beleállna a tiltakozásba, az majd jó lenne azoknak a gyerekeknek, akikért ő felelős, és akiket ő a központba helyezett, az élete központjába, de a konkrét helyzeten nagyon nehéz felülemelkedni. Ezen kívül hát nyilván vannak olyanok, akik belefáradtak a küzdelembe. Ez egy viszonylag előregedő pálya. A pedagógus sok átlag életkora az 50 év fölött van.
Azt megnéztem, hogy a fiatalabb tanárok azok hány százaléket, ami egészen meglepő. Tehát ilyen 10% alatti mondjuk a 30 éven alatti.
És nagyon-nagyon gyorsan kipörögnek a pályáról. Tehát még akik nagyon elszántan oda mennek és elkezdik, azok is nagyon sokszor abba hagyják már az első minősítő vizsgájuk előtt. Tehát azt mostanában jöttek ki a számok, hogy hányan, nem fogok tudni konkrét számokat mondani, de hogy hányan jelentkeztek az úgynevezett gyakornoki státuszból a pedagógus egy kategóriába átvívő kötelező minősítési vizsgára, és jóval kevesebben, mint előtte. Tehát ez azt jelenti, hogy egy-két év gyakornokoskodás után ott hagyják a pályát. Egyrészt anyagi okokból, másrészt, és azt gondolom, hogy most, hogy valamennyi bérrendezés volt, inkább ez a másik ok az, ami talán többet nyom alatban, hogy egyszerűen nagyon nehéz elviselni azt a csicskáztatást, azt a megalázást, azt, hogy ők nem élhetik meg azt, hogy ők kreatív értelmiségiek, azt, hogy az egész rendszer túl van szabályozva, tehát egy lelkes, kreatív, ambiciózus fiatalnak ez egyszerűen olyan, mint hogyha gúzsba kötnék, és egy ilyen kis kalickába tennék be. Ezt nehezen viselik a fiatalok.
Egyrészt értem, hogy ezt nehezen viselik, másrészt azért van az embernek olyan élménye is, hogy hány olyan pedagógus van, akinek ez így jó. Tudok rá példát mondani, mikor mondjuk egy korábbi rendszerben nagyobb szabadság volt, és önállóan kellett mondjuk tanmeneteknek hívják ezeket, tehát ilyen terveket készíteni, hogy fognak tanítani, akkor hogyan terjedtek a fény, másoljuk le, és vágjuk át őket, hogy ne kelljen ezen egy percig se elgondolkozni típusú dolgok, a kollégái egy része szerint, tehát hogy és nyilván van egy ilyen mindenki tűnő pedagógus, mert egy ilyen kontraszelekció része is, hogy akik maradnak, azok hát vagy jobb hián, vagy pedig azt gondolják, hogy így is, ebből is ki lehet hozni valamit, vagy azt gondolják, hogy mondják csak meg nekünk, hogy mit csináljunk.
Természetesen, de ez nem csak, nem csak a tanári pályán van így, ez minden területen így van. A kontraszelekció is igaz, hiszen évtizedek óta egy anyagi biztonságot nem nyújtó, és egyébként presztízst sem nyújtó pálya a tanári pálya. Azok maradnak ott, akiknek vagy van egy ilyen iszonyatos elhivatottságuk, vagy akiknek nincs más lehetőségük, vagy kényelmes. Ami a tanmenetek és a kreativitás kérdését illeti, vannak olyanok, akikben megvan az igény, hogy ők maguk találják ki, de mondjuk egy ilyen szabad tanmenetekre, szabad, nem túlszabályozott keretrendszerre való áttérésnél szerintem az teljesen jogos, hogy legyenek olyan programcsomagok, amiket azok a kollégák tudnak használni, akiknek nem ambíciójuk, hogy ők kitalálják azt, hogy ez hogy lesz, viszont ilyen programcsomagokat léteznek is egyébként, és lehet is gyártani, illetve vannak olyan iskolai műhelyek, akik meg megcsinálják a magukét. Tehát, hogy ez őszintén szólva nem okozna problémát.
Persze nem kell mindig mindent előről kitalálni, annak sincs feltétel, sok tetélet.
Igen,
lehet,
de mondjuk egy szabadabb rendszerben még a mondjuk azt, hogy kevésbé kreatív műhelyként működő intézmények is megtehetnék azt, hogy egy kicsit azért ránézzenek azokra a gyerekekre és fiatalokra, akikkel ők konkrétan foglalkoznak, és az ő igényeiknek megfelelően módosítsák azokat a programcsomagokat, amik hozzáférhetőek a számukra.
Jó, mondjuk azért a szabadságnak az nem egy olyan nagyon magas oka még, és akkor a kreativitás sem kell hozzá, hogy mondjuk kiválasztasd, hogy milyen tankönyvből tanítasz.
Hát például.
Mert van, mit tudom én, olvasásból négyféle tankönyv, és akkor a tanítónéni rámutat, hogy mi a hármas verziót vesszük, mert, és biztos van annak szakmai oka, hogy mit mond.
Oka, egyébként olyan oka is lehet, hogy ő azzal szeret a legjobban persze. dolgozni, azt ismeri a legjobban, annak látja a hatékonyságát, de lehet olyan nagyon pontos szakmai oka is, hogy az adott iskolában, az adott településen, az adott tanulócsoportnak ez a könyv ilyen és ilyen megfontolások miatt jobb, mint egy másiknak. Tehát, hogy az, hogy ez a tankönyvválasztási szabadság, ez elvétetett, ez egy őrületes bűn. Egyébként a tanítanékkal most fejeztünk be egy nagy kutatást, ahol több ezer embert kérdeztünk meg arról, hogy miket lát a legsúlyosabb problémáknak az oktatás területén. Itt a válaszadók között voltak pedagógusok is, szülők is, nagyszülők is, tehát ez egy széles merítés volt, és nagyon érdekesek a válaszok, nyilván most értékeljük ki őket, és az a célunk ezzel az egésszel, hogy aztán válaszokat adjunk ezekre a felvetett problémákra, majd ezeket ilyen workshopokban, különféle körökben egy kicsit társadalmasítsuk, és aztán felajánljuk a választási kampányban résztvevő pártok számára, mert azt szeretnénk, hogy az oktatás kérdése az ne legyen megkerülhető. De nagyon érdekes, hogy melyek azok a területek, amiket szülőként is és pedagógusként is kiemeltek a válaszadók. A legelső helyen a leterheltség van, és itt a pedagógusok leterheltségéről és a diákok leterheltségéről, sőt, a szülők leterheltségéről
a szülő
is.
Igen, amikor nézem ilyen barátaim, mondjuk még van középiskolás gyereke, hát tudod, ez rémisztő. Tehát még négykor ott izélnek, hogy de még a három lecke hátra van.
Igen, tehát hogyha ha napi 8 órás munkanapban gondolkozunk, 40 órás munkahétben, akkor a középiskolás fiatalok nagy része ezt bőven-bőven túl teljesíti, megjegyzem a pedagógusok is, és a szülői leterheltség az nem csak arról szól, hogy most akkor a szülő írja-e a házi feladatot, vagy tanul-e otthon a gyerekével, hanem arról az anyagi leterheltségről, amit az úgynevezett ingyenes közoktatás ró rá.
Ez a külön órák és
a külön órák, az osztályterem festések, a WC szerelések, a tisztasági csomag, a WC papír, az osztálykirándulás, a kulturális program, a minden is, mert annyira nincsenek kézben tartva az iskolák, és ez volt egyébként a második ilyen nagy terület, hogy az intézmények infrastrukturális állapota, hogy milyen állapotú, milyen környezetben tanulnak ezek a gyerekek, akik most kényszerülnek iskolába járni, beázás, csöpögő, vagy egyáltalán nem működő WC.
Leszakad a plafon a főváros egyik legmenőbb gimnáziumából.
Igen, kiesik az ablak,
ezt
az udvarra.
Ezt a filmből, igen.
A filmből, de ez egy kölcse is történet volt, egyébként onnan került bele a filmbe.
Ugye ez az életből ellesve?
Igen, ellesték. De lehet ilyeneket találni, tehát van ilyesmi. Tehát, és ugye a tanár hiány és a szakos munka esetlegessége miatt, igen, arra is rákényszerülnek a szülők, hogy különféle külön tanárokat fizessenek, vagy fizetős iskolába vigyék át a gyerekeket. Már azok a szülők, akik ezt megtehetik, mert ugye nagyon sokan vannak, akik erre nem képesek anyagilag.
Törlei Kata, a Tanítanék Mozgalom képviselője a vendégünk. Szóval szokták azt mondani a jól teljesítő, főleg középiskolákra, gimnáziumokra, hogy hát könnyű olyan helyen eredményt elérni, ahol motivált, igyekvő, jó képességű, jó szociális környezetből származó gyerekeket kell tanítani. Nyilván az sem olyan nagyon egyszerű, de
azt is sokkal jól kell csinálni.
Az is persze, csak hát ugye a kiindulás sokkal könnyebb ezekben az úgynevezett elitiskolákban, és akkor hát a többi pedig az kész, az
ez
úgy járt.
Van. Én ezért is nem szeretem az itt-ott megjelenő különféle középiskolai rangsorokat, hogy melyik a legjobb iskola az országban, és akkor általában ezek az elitiskolák kerülnek oda, akik valóban egy fantasztikus munkát végeznek, de hogyha azt néznénk meg, hogy mekkora a hozzáadott érték, hogy honnan, hova juttatják el a gyerekeket, a fiatalokat, akkor azért lehet, hogy teljesen más rangsorok jönnének ki. Én most dolgozom egy másik civil szervezetnél, az Együttnevelés Szövetségnél, amit roma és nem roma szülők, szakemberek, pedagógusok hoztunk létre, és a Tanítanék is tagja ennek a szövetségnek. Ott most például egy olyan kampányt indítottunk el, hogy keressük az ország legjobb iskoláját, itt most éppen általános iskolákat keresünk, ahol viszont ennek a hozzáadott érték.
De az hogy lehet mérni? Mert az könnyű mérni, hogy ennyi gyereket vesznek föl a fölösoktatás intézményben, vagy ennyi százalékát a gyerekeknek, az egy relatíve kimutat. De az, hogy mennyit tett, bejött
fél hát, kidolgoztunk egy szakértők bevonásával, kidolgoztunk egy szempontrendszert, ahol azt vizsgáljuk, hogy milyen hátterű gyerekek tanulnak együtt, megvalósul-e az együttnevelés, milyen kapcsolatban vannak a pedagógusok a szülőkkel, van-e párbeszéd közöttük, vannak-e közös programok, hogy érzik magukat az ott dolgozók, az ott tanulók és az ott tanulók szülei. Tehát erre van egy kérdőívünk. Egyelőre bárki jelölhetett bármelyik iskolát, és akkor ezekkel az iskolákkal, illetve a jelölő emberrel fogunk interjút készíteni, megnézzük a pedagógiai programot, megnézzük a kompetenciamérésnek az eredményeit, és akkor ebből csinálunk egy kampányt. De itt igazából azért arról van szó, hogy arra egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy az a jó iskola, amelyik nem konzerválja a születéskori szociális különbségeket, hanem ezeket kiegyenlíti.
Már ez lenne a rendszernek talán az egyik lényege, de hát a magyar nem nagyon így működik.
Ne, egyáltalán nem.
És nem is ez az elvárása, jól értem, a szülők részéről a legtöbb helyen. Hát a szabad iskola választás a szegregációt hozta el egy csomó településen, és ez a, tudom, hogy a tanároknak is büntetés, nem? Teljesítesz jól, visszalökünk a rendes iskolába, mehetsz oda cigányokat, ha ezt akarod, úgyhogy kussolj, légy szíves típusú dolog. És azt hiszem, hogy annyiban még nagyobb a baj, hogy nem csak a mondjuk az elit, azért ez nem biztos az elit, de mindegy, aki a gyerekét olyan külön iskolába akarja tenni, hanem egy csomó szülő, azt játszom, hogy nem érted, de azt mondja, hogy nem kell oda járni, mert nem is bírnád, kicsúfolnának, nincs pénzünk külön urára, senki nem jutott el a családunkból az érettségig, most ne törjük meg ezt a szép régi hagyományt. Szóval, hogy ebben egy ilyen kölcsönös társadalmi konszenzus lenne, nem kell együtt nevelni a különféle gyerekeket, és így a jó. És
ezzel, igen, már pedig együtt nevelés nélkül hosszú távon nincs együttélés, vagy békés társadalmi lét, úgyhogy ez egy olyan feladat, amit mi felvállaltunk, egyébként a Tanítanékkal is sokat beszéltünk már róla, de az Együttnevelés Szövetséggel is, ez egy olyan nagyon hosszú távú, aprólékos munka, ahol az összes érintettet kell valahogy információkhoz juttatni, meggyőzni, és ugyanakkor kipréselni a döntéshozókból, egy olyan erős politikai döntést, ami ellene megy akár a spontán, akár a tudatos szegregációnak. A magyar iskolarendszer nagyon sok szempontból a legszelektívebbek közé tartozik Európában. Ide tartozik nem csak a szabad iskola választás problematikája, amit ugye nem lehet elvenni, mert ez egy szerzett jog, óriási felháborodás lenne, de hogyha megszüntetnénk az iskolák közötti őrületes különbséget, akkor nem merülne fel.
De hát az lehetetlen megszüntetni.
Hát kell hozzá egy pár évtized, de azért vannak országok, ahol ezt megszüntették.
Hát Finnországot szokták például mondani, de ott valószínűleg nagyon mások a viszonyok, ahol egyébként nincs szabad iskola választás.
De nem is, de nem merül fel, mert teljesen mindegy, hogy a sarki iskolába megy, vagy a három sarokkal odaibb levőbe.
Hát nem is Budapesten gond ez, hanem mondjuk a Békés-Baranya, Nógrád kis településein, hát gondolom
ezeket
inkább.
Az iskolákat is el kell juttatni egy olyan szintre, hogy bárkinek, aki oda beiratkozik, megadja azt a lehetőséget, hogy fejlődhessen, de egyébként a szelektivitáshoz hozzájárulnak az úgynevezett szerkezetváltó iskolák, tehát az, hogy van 8-osztályos gimnázium, ami egyszer csak lefölözi a gyerekeket, aztán 6-osztályos, és aztán marad a maradék. Vannak olyan területek, ahol valóban fel sem merül annak a lehetősége sem az iskolai dolgozók részéről, sem a szülők részéről, hogy mondjuk egy fiatal érettségit adó iskolába menjen, és ráadásul az egész rendszer úgy van kidolgozva, hogy a szakképzésben tanulók egész komoly ösztöndíjakat kapnak, míg a gimnáziumokban tanulók csak esetleges programokban való részvétel esetén, és 16 éves korban kizuhannak a kötelező iskoláztatásból, és mehetnek a közmunkára, mert azzal egy kicsit tudnak segíteni a családjuknak. Szóval nagyon sok elemét kellene megváltoztatni a rendszernek, de igenis kell egy ilyen tudatosítási folyamat is. Most mi ezen dolgozunk, hogy mindenki megértse, hogy egyrészt az együttnevelés az jó, nem csak azoknak, akik a szegregátumban, a gettóiskolákban senyvednek, hanem az úgynevezett többségi társadalomnak, gyerekeinek, a jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező családok gyerekeinek is, mert rengeteg mindent lehet közösen együtt megtanulni egymástól. Szemléletet kell hozzá váltani. És hát szóval van itt feladat, ez nem, igen, gondoljuk mi sem, hogy ezt holnap utánra csináljuk meg.
Hiszem, hogy a szamar meg fog oldódni.
De nagyon fontos, hogy erről induljon be a gondolkozás, meg a beszéd, meg legyen erről szó. Mert egy ilyen, hát azt látjuk, hogy egy ilyen kasztosodó iskolarendszer egy kasztosodó társadalom felé vezet, és tényleg ilyen olyan szakadékok támadtak emberek és emberek között az országban, ami hát szerintem senkinek nem jó. Tehát aki nagyon jó helyzetben van, az is egy idő után megunja azt, hogyha falak között kell élnie, fegyveres őrök között.
Hát igen, Dél-Afrikát szokták erre példának mondani, de hogy hát ehhez ugye kellene egy hatalmas, nem is tudom, hogy politikai bátorságnak kellene nevezni, tehát egy előrelátás, azt mondani, hogy most 20 évig, 30 évig nem ezeken a dolgokon fogunk vitatkozni, de hát ezekben a gyors váltógazdaságokban igen, hogy nagy fölháborodás lenne a szülők részéről, hogyha azt mondanák, hogy most ezt jogszabállyal, vagy mit tudom én, mivel oldanánk meg, tehát ezt senki nem ismeri, nem is akarja választani. Másrészt hát, amiről már az előbb beszéltünk, hogy az oktatást nem lehet kivonni az egész társadalom működéséből, hát a legtöbb területen azt látjuk, hogy igen, ezt a különféle szegregációkat akarjuk felépíteni egy külön elitet, és van egy ilyen kis picike középosztály, és a többiek pedig maradjanak csak ott. Hát aztán arra nem is beszélve, hogy valaki minél iskolázatlanabb, ha jól látom, annál inkább a Fidesz szavazói csapatába tartozik. Bocsánat.
Igen, de azért vagyunk egy páran, akiknek ez a jövőkép, vagy ez a jelenkép egyébként elfogadhatatlan, és szerintem nagyon fontos, hogy akkor hogyha ez a számomra elfogadhatatlan, meg a társaim számára, meg azért van egy réteg, akinek a számára ez elfogadhatatlan, akkor tegyünk ellene. És tegyünk azért, hogy valami olyan rendszer jöjjön létre, ami jobban megfelel ennek a demokratikus, európai egyenlőségről, méltóságról szóló képnek.
Van egy ilyen furcsa része a magyar oktatásügynek, az oktatás kiszervezése az egyházi iskolákba, amik ilyen, nyilván ilyenek is, olyanok is, az minden esetre furcsa, hogy különféle számítások vannak, de azért úgy tűnik, hogy az egyházi iskolák több pénzt kapnak a gyerekek után, mint egyébként az állam saját tulajdonában levő állami iskolák. És nyilván nagyon sokféle egyháznak, nagyon sokféle igen. iskolája van, csak Iványé ne legyen, arra kell vigyázni, ha jól látom.
Vagy a Jaibim buddhista közösségé se legyen, a Miskolci Ámbétkán iskola is.
Egyébként Erdák Tibor nem olyan rég volt itt vendég nálunk.
Igen, és pont most jelent meg egy cikkük Erdák Tibornak és Orsos Jánosnak a Szabad Vonal Zón, ami a Tanítanéknak a média felülete. Úgyhogy velük is dolgozunk sokat együtt. Valóban az egyházi iskoláknak több pénz jut, ami nem baj, csak legyen ugyanannyi pénz az állami iskolákban tanuló gyerekek számára is, de valamivel nagyobb szabadságuk is van például taneszközök, tankönyvek választásában, bár az ott dolgozó kollégák sem lettek milliómosok a munkájukból, tehát ugyanolyan bértábla szerint fizetik őket, lehet, hogy kapnak, attól függ, hogy milyen egyháznál bizonyos juttatásokat, de őnekik sem könnyű az életük. Én azt gondolom, hogy az, hogyha valaki szülőként úgy dönt, hogy egy egyházi iskolába iratja a gyerekét, az az ő szíve joga, az viszont elfogadhatatlan, hogy vannak olyan települések, ahol már csak egyházi iskola van, mert azzal sérül egy nagyon fontos érték a világnézeti semlegességnek a
szerintem
szabálya.
Én ezt bonyolultabbnak látom, mert lehet, hogy valaki nem feltétlenül azért küldi a gyerekét egyházi iskolába, mert úgy gondolja, hogy a legjobb neki, hogyha vallásos nevelést kap, hanem mert azt gondolja, hogy ez egy magasabb színvonalú oktatási intézmény, mert hogy az állam lerohasztja a saját intézményeit, tehát a választás nem a világnézet körül forog, hanem egy viszonylag jobb körül, mesterségesen előállított jobb körülményeket.
Igen, ugyanakkor ez tényleg ütközik ebbe az elvbe. Valóban, hát azért viszik egyházi iskolába, mert tudják, hogy ott jobbak a körülmények, az épület jobb állapotban van, és akkor akár hívő, akár nem hívő, azt gondolja, hogy legyen egy jobb iskola, ráadásul akkor ki lehet menekíteni a gyerekét az elszegényedett és leromlani hagyott iskolából. Szóval igen,
mert oda majd a romák
mindig,
járnak.
És oda, mert oda romák hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek. Ott aztán a tanárhiány az nem az utóbbi 5 évben alakult ki, hanem az utóbbi 30 évben. Ott már a gyerek nagypapájának sem volt kémia tanára. Igen. És akkor kimenekíti. Szóval hogy ez is egyike annak a rengeteg elemnek, amiről az imént is beszéltem, amik fenntartják ezt az elfogadhatatlan helyzetet, ahol a szegénységben élők nagy része roma származású, és őket gyakorlatilag kizárják a minőségi oktatásból. Egészen alacsony százalékban kerülnek be érettségit adó középiskolába a roma cigány gyerekek, és az egyetemistákat szerintem meg lehet számolni, az túlzás lenne, hogy kettőnk kezén annál egy kicsit több van roma egyetemista, de hát a számarányuk az rendkívül alacsony. Nagyon nehéz nekik ezekben az iskolákban bent maradni, mert olyan körülmények közül jönnek, ahol szinte képtelenség az, hogy ők albérletet fizessenek, hogy fenntartsák magukat, stb. Akik nem jutnak el valamiféle olyan mentoráló programba, mint amilyen például a Roma Verzitászé, azoknak iszonyatos, tehát vérverejtékkel kell megküzdeniük azért, hogy bent maradhassanak az intézményekben.
Igen, itt egy szociális probléma, etnicizálódás, vagy hogy kell ezt szépen mondani, van, mert hát rossz körülmények között nem csak cigányok élnek Magyarországon, és nekik valószínűleg szinte majdnem ugyanolyan nehéz, talán persze. Kevesebb előítélettel
és
kell megküzdeni.
És őket is majd szépen lecigányozzák.
Igen. Igen. De mégis sok otthon aromaverzitás, tehát mégiscsak vannak olyanok, akik így vagy úgy, de eljutnak, még ha kevesen is, tehát hogy lehet mutatni
sikertörténetet. Hát sokkal többet kéne tudni mutatni, mert semmi nem indokolná azt, hogy kisebb arányban kerüljenek be mondjuk egyetemre a roma cigány fiatalok, mint a nem roma cigány fiatalok. Tehát, hogy nincs ilyen fajta különbség.
Hát dehogy, már olyan érte szociológiailag abszolút van.
Szociológiailag, igen, intellektuálisan nem.
Intellektuálisan persze, hogy nincs.
Csak hát kéne hozzá az iskolai pályafutás, ami felkészíti őket, és
az iskolai pályafutás is, meg nyilván a családi háttér baromi sokat számít. Egy más típusú kultúra, ugye, ahol már a szülők, na és senki nem volt értelmiségi mondjuk, vagy középiskolát végzett, ott nyilván ez egészen másképp kerül elő ez a dolog, tehát az elvárás is más, a hozott minta
ez
is más.
Ez nyilván így van, de ráadásul bekerülnek azért kötelező módon az óvodákba, általános iskolákba ezek a gyerekek is, és az óvodák és általános iskolák és középiskolák és egyetemek az a fehér keresztény középosztályra kitalált intézmények.
Igen.
És egyáltalán nem hajlandók ezek az intézmények felismerni azt, hogy milyen tudásokkal és milyen értékekkel jönnek ezek a gyerekek, amik különböznek az úri középnek a tudásától és a hozományától. Ha ezt felismernék és elkezdenék használni, akkor meg lehetne teremteni az ő útjukat, vagy ki lehetne kövezni az ő útjukat. Egyelőre az van, hogy aki bizonyos végeken levő kisfalú cigány sorára születik, az egész életében jó eséllyel ilyen tanyasi utakon fog szötymörögni, aki meg Budapest belvárosába születik, az az ötfős gimnáziumból megy az űrkutatási központba, Amerikába.
Most oda nem biztos.
Most nem, jó, de mindegy, szóval, hogy annak egészen más útvonalai lesz.
Persze. Jó, nyilván az minden társadalomban az, hogy ki hova született, azért az meghatározó, csak kérdés hogy mennyire.
Milyen mértékben, és az is kérdés, hogy az iskola rendszer ezzel tud-e bármit kezdeni. Csodákat nem lehet tenni, de az, hogy az iskola rendszer Magyarországon még növeli is a kiindulási különbségeket, hát ennél azért lehetne jobbat csinálni.
Szóval az egyik kérdés, hogy tud-e, de a másik, hogy akar-e. Mert tudni biztos sok mindent tudna még a magyar iskola rendszer ebben a nyavajás állapotában is.
De ez meg kéne változtatni egyébként a képzést is, mert az iskola rendszer persze politikai döntésektől is függ, de nagyban függ azoktól, akik azt csinálják, akik ott vannak a terepen. Hogyha megtörténne egy szemléletváltás, akkor egészen más dolgok történnének az intézmények falain belül. Ahogy most is vannak kiváló iskolák, ahol olyan műhelyek dolgoznak, akik ezt a szemléletváltást már megtették, és fantasztikus sikereket érnek el saját maguk által kidolgozott programokkal. Tehát ez nem egy megugorhatatlan dolog, de ahhoz, hogy ez rendszer szintűvé váljon, ahhoz nagyon-nagyon sok ponton kell beleavatkozni a rendszerbe.
Szóval szándék kellene hozzá elsőnek, és én ezt nyomokban sem látom.
Én sem.
És hogy ez hogy függ össze, hogy a hatalom nem akarja, mert a nép nem akarja, vagy a nép nem akarja, nyilván ezek mind leegyszerűsítések, mert a hatalom azt mondja neki, hogy így jó, azt nem tudom, de hogy erre mondom, hogy ebben egy többé-kevésbé kölcsönös megegyezés van. Az egyébként politikailag nagyon szétszabdalt szavazó népesség és az aktuális hatalmak.
Én azt gondolom, hogy igen, minden is kell hozzá, tudatosítás, információ, kommunikáció, kampányok, és egy nagyon erős politikai akarat.
De nyilván ez egy régi példa, meg sokkal bonyolultabb ennél, de talán Kennedy elnöksége idején, amikor a feketéknek a felsőoktatási intézménybe jutnia meglehetősen lehetetlen volt, azt hiszem, hogy Little Rockba, Arkansasban a tengerészgyalogos kísérte be, a tanulót, neki akarták dobni onnan, nem akarták engedni a fejre.
Én nem gondolom azt, hogy az Egyesült Államokban minden problémát megoldottak volna.
Most aztán csinálnak újat maguknak a héten, úgy látom.
De mondjuk Martin Luther King és Barack Obama között 35 év telt el, tehát megmutatták, hogy igenis meg lehet azt valósítani, hogy a legmagasabb pozíciókba színesbőrű ember kerüljön. Magyarországon a rendszerváltás óta, hát most már
35.
Nem tartunk sehol, sőt visszafelé megyünk. Pont erről is írnak Derdák Tibi és Orsos János a cikkükben, hogy történt ez, és hogy történik Indiában egyébként, és hogy ott is sikerült az alkotmányt a dr. Ambedkárra bízni, aki az érinthetetlenek a dalitok kasztjából jött. Az olyan, mintha itt most egy cigány emberre bíznánk az alkotmány megszövegezését. Elképzelhetetlen.
Szerintem nem elképzelhetetlen.
De ez lenne a fontos.
Most pont az alkotmány megszövegezését, ugye látjuk, hogy a politikai megrendelő számít, és nem aki benyomkodja a laptopján, vagy a iPad-en, hogy ugye azért vannak olyanok, akik szép tudományos karriert futnak be, és büszkék a roma származásukra. Igen. És ilyenkor még a kicsit rasszista közönség is megnyugszik, és hátradől, és azt mondja, tessék, hát meg lehet csinálni, csak akarni kell, hát itt van ez és ez, egy jó egyetemen, jó közleményei jelennek meg, tehát egy szép tudományos karriert. Futott, tehát csak rajtuk múlik, nézzétek meg, hiszen neki sikerült. Tehát nagyon furcsa módon időnként ezek a tényleg létező sikertörténetek nem segítenek az egész probléma megoldásában, mert el lehet tolni. Ugyanez az alkotmány, és miért ne írhatnám? Megírta, kész.
Ugyanakkor ezek a sikertörténetek meg az érintettek számára megerősítésül is tudnak szolgálni. Tehát, hogyha egy kisgyerek azt látja, hogy a szomszédjának a fia az ide jutott, oda jutott, tanári diplomát, orvosi diplomát, jogász diplomát, akármit szerzett, az neki egy olyan minta, ami nagyon sokat segíthet.
Persze.
Tehát, hogy igen, ezek
nem,
a történetek...
Nem baj, hogy ilyenek
mind,
vannak, de egyáltalán nem ezt akartam mondani.
Ezek, a tálalástól is függ, meg hát ki hogy interpretálja. Tehát tudjuk pontosan, hogy a nagyon rasszista emberek is azt mondják, hogy ők nem rasszisták, hiszen nekem van egy zsidó barátom.
Igen, ez ami klasszikus vicc.
Én ismerek rendes cigányokat. Hát szóval ezek ilyen nagyon-nagyon rasszista megközelítések. Én hiszek abban, hogy minél többet beszélünk erről, hogy minél inkább felmutatjuk az értékeit az együttnevelésnek, a jó minőségű együttélésnek, annál több ember fogja egyszer csak belátni, hogy ezen, ami most van, ezen muszáj lenne változtatni.
Hát egyrészt kérdés, hogy az élet kikényszerít egy efféle változás, bár ennek aztán ezzel az oktatáson túli összetevője van, például a lakóhelyi szegregáció, mert azt mondják, hogy mindenki járjon, és egy általános iskolás nem érne ezenek a relatíve közel levő iskolájába, aki a Rózsadombon lakik, az ott csak az oda fog járni, aki a most nem, mit tudom én, Gáva Vencsellő, bár fogalmam sincs, hogy Gáva Vencsellő milyen a tanulás körülménye, az pedig oda fog járni, de hát a Bag, ahol két iskola van, ahol van ez a zseniális Bagás program, tényleg elképesztő jóság segítő program, de hát van egy ilyen iskola, meg egy olyan iskola, és egy település, nem is egy olyan világváros.
Ez volt azért ugye a Fidesz központosító törekvéseinek az egyik propaganda magyarázata, hogy a központosítással majd ugyanolyan nívóra hozzák az iskolákat, ez valahogy lefelé nivellálássá vált, és az óriási különbségek viszont mind megmaradtak. Egész biztos, hogy át kell gondolni a körzetesítést, egész biztos, hogy át kell gondolni azt, hogy kik legyenek az iskola fenntartók, és mekkorák legyenek az iskolák. Én nagyon pontosan tudom, hogy egy iskolának a léte egy településen az egy óriási érték. De elképzelhető, hogy egyszerűen nem működtethető jól egy nagyon picike iskola. De hát ez aztán további őrületes problémákat vet fel, mert iskolabusz hálózat kellene. Szóval itt látjuk azt, hogy az iskola rendszer, az oktatási rendszer az nem egy zárvány, hanem ezer szállal kapcsolódik mindenféle más politikákhoz, a családpolitikához, a lakhatási helyzethez, a közlekedéshez, az infrastruktúra, úthálózat, stb. Tehát nagyon nehéz úgy oktatási programot írni, hogy csak arról beszéljen az ember, mert persze, ezer leágazása
van. A dolgok összefüggnek, és hát az a társadalmi környezet, amiről már sokszor beszéltünk, tehát hogy van egy rész, amelyik úgy gondolja, amelyik tudja, hogy az oktatás milyen fontos, és hogy a gyerekét, ha anyagi áldozatok és egyéb áldozatok árán is, de viszonylag jó helyre kell betolni, és van, aki különböző okokból nem így gondolja, és akkor mondjuk azt hallja a miniszterelnöktől, hogy nem a papír számít, mert ez csak azoknak számít, akik nem bíznak elég magukba, és egy jó asztalos és villanyszerelő is. Most ráadásul szerintem, aki ma villanyszerelőnek megy, annak olyan fizikai tudással, már fizikával kapcsolatos tudással,
Abszolút.
És
bonyolult informatikai tudással
kell tudnia, amit néhány évvel ezelőtt, még egyetemen sem tanítottak feltétlenül, tehát, hogy megváltozott a világ, meg ami ma gondolunk a villanyszerelésről esetleg, az holnap után nem biztos, hogy ugyanaz lesz. Tehát, hogy
tanulási ugye képességre van szükség, nyelvtudásra, informatikai tudásra, rengeteg mindenre, és arra, hogy folyamatosan fejlődhessen az ember, és ez nem csak a villanyszerelőknél, hanem persze, bármelyik területen pontosan így van, de hát az azért, amit a miniszterelnök megengedett magának, ez az ilyen teljesen értelmiség ellenes, nehezen találok rá szavakat, szóval tényleg sértő és felháborító mondatai, majd utána, amit beszólt az érettségizőknek, hogy hát én is meg tudtam csinálni, ti is meg tudjátok.
Hát az
milyen? Mi lett volna, ha csak annyit mond, hogy hajrá gyerekek?
Lehet, hogy ebben volt egy kis öngúny, én ebben most hajlamos vagyok engedni.
Én a kettőt összetéve azért nagyon nehezen tudom ezt megbocsájtani.
Jó, ne legyünk vele jó indulatúak, mert nem sok okot adott rá, de mondjuk mutatja azt, hogy voltak korok, amikor viszonylag rossz szociális körülmények között élő gyerekek is, nyilván jó képességű volt ehhez, a legelittebb iskolába tudott járni, legelittebb egyetemre tudott járni.
Igen, de a mai világban, és ebben a környezetben, ahol elmondta, hogy milyen hülyeség, hogyha az ember tanul, akkor azért ez a mondata, ez azt jelenti, hogy hát én is nehéz helyzetből jöttem, meg tudtam csinálni, azt most enyém az egész ország, te is tudsz majd lopni. Szóval, hogy ez azért a számomra nehezen benyelhető mondat.
Ugye bizonyos szempontból én ennél súlyosabbnak látom, hogy mi mennyire fontos. Megnézem, hogy Magyarország azt hiszem, hogy 2,8%-át költi a GDP-nek a teljes oktatásra. Ez mondjuk Finnországban, amiről előbb beszéltünk, 3,8%, tehát egy százalékponttal nagyobb, de felteszem, a finn GDP per capita az jóval magasabb, mint a
valószínűleg igen, magyar. Én nem ismerem a számokat.
Én se ismerem, de ez
a GDP arányos ráfordítás, ez csökkent is az elmúlt időszakban, tehát nem innen indultunk.
Igen. Jó, a gyerek is kevesebb, tehát az is szép ütemesen csökken a gyerekek száma, és ez nyilván a üzemszerű működésben okoz, főleg az elnéptelenedő településeken problémát, és mondjuk lehet, hogy kevesebb gyerekre kevesebbet kell költeni az oktatásban. Nem tudom, tehát, hogy azért ennek sok összetevője lehet.
Erről nem engem kell kérdezni, hanem Radó Pétert, vagy Nahalka István, de az biztos, hogy alulfinanszírozott az oktatás területe úgy összességében, és amit ezek a kutatók állandóan kimutatnak, hogy még ami finanszírozás bekerül a rendszerbe, az is rosszul van felhasználva. Tehát, hogy kevés pénzből pazarlóan működtetik az oktatási rendszert.
Hol pazarolnak? A WC-papírt nem pazarolják, a fizetést nem pazarolják, az ablak kiesik, hol a pazarlás? Hol lehet itt pazarolni?
Erre most én nem fogok válaszolni. Olvasom nagy szorgalommal ezeket a kutatásokat, de nem vagyok ennek a területnek a szakértője, de ezt mutatták ki. Tehát nincsen ez a sok kézi vezérlés, ez a sok kézen átmenés, ez az extrém központosítás, a pici helyeknek a fenntartása, és közben lerohasztása, szóval hogy ezekből jönnek ezek a következtetések.
Törlei Kata vendégünk, a Tanítanék Mozgalom képviselője, és ez megint, hogy a beszélgetésünk vége felé visszakanyarodjunk kicsit az érettségihez, hogy ez egy mindig vita, hogy igazából mit kell megtanítani, tehát, hogy tények egész sorát kell bemagolni és számon kérni, ami mellett én tudok érveket mondani természetesen, de hát ellene is tudok, hogy egy átlag magyar felnőtt értelmiségi mondja el a másodfokú megoldó képletet, és ha szükségem lesz rá, egyszer szokták erre mondani, majd kigooglizom típusú dolog, vagy valamiféle gondolkodásmódot. Ugyanakkor nem hülyesség, majd itt tréfálkoztunk ezen, hogy egyszer megtanultuk az iskolában ezt, hogy mi az a kovalens kötés, az, hogy per pillanat, az ebben a pillanatban nem jut eszembe, annak semmi jelentősége nincs, mert mégis csak egyszer, meg volt olyan osztálytársam, aki meg baromira tudja, hogy mi volt a kovalens kötés, és talán nem emlékszik arra, hogy mikor volt a Bohácsi vész olyan pontosan. De hogy szóval, hogy mifelé érdemes elmenni az oktatásnak, mert azt is lehet mondani, hogy beszéljünk történelmi kérdésekről, ha nem tudjuk, hogy mikor volt a Bohácsi vész. Hát tényleg nem lehet csak Google-ból megélni.
Nem lehet, ugyanakkor az, ami történt az elmúlt időszakban a magyar oktatásban, hogy a kompetenciákról visszakerült a hangsúly az adatokra, bebiflázandó dolgokra, az egy nagyon korszerűtlen dolog, mert akárhogy is ragaszkodunk egyfajta közös tudáshoz, vagy egy ilyen társadalmi megegyezésen alapuló műveltséghez, de alapvetően mindenkinek a fenekén, a farzsebében ott van egy szuper számítógép, tehát hogyha a Mohácsi vésznek a dátumát meg akarom nézni, akkor ez körülbelül egy másodpercbe telik. Sokkal fontosabb lenne az...
Na de azt tudom kell, hogy volt Mohácsi vész, és valami ott történt, hogy igen, egyáltalán felébredjen bennem az inger, hogy megnézzem.
De például azt, hogy olyan szemléletet tanítani, hogy akkor jó, volt Mohácsi vész, és egyébként amikor a Mohácsi vész volt, akkor Kínában éppen mi volt, vagy tehát, hogy egy kicsit rálátni dolgokra, nem szétszabdalni, vagy mi történt az irodalom területén, tehát, hogy ilyen szinergiákat megalkotni, illetve hogyha olvasok egy cikket a Mohácsi vészről, akkor hol kezd el a piros lámpa villogni, hogy itt valami hülyeség van, itt valami fék van leírva, ez nem tudományos igényű, ez nem igaz, és ugyanezt fogjuk tenni az újságcikkekkel a jelen politikai eseményéről, és a kovalens kötést már én is rég elfelejtettem, bár szüleim vegyészek, lehet, hogy már ők is elfelejtették, ugyanakkor a kémia, ahogy Pajat Tamás kollégám szokta volt mondani, a legfontosabb tárgy, mert élet és halál kérdése lehet az, hogy egy anyag, ami a háztartásunkban van, azt mi hogy kezeljük, tehát hogy ott meg egy sokkal gyakorlati szempontrendszert kéne bevezetni, és ez nagyon sok mindenre igaz, olyan nagyon gyorsan fejlődött a világ technológiailag, meg minden szempontból, és ezt nagyon-nagyon lassan követi bárhol is az iskolarendszer, és Magyarországon meg nem, hogy követnénk, hanem megyünk a másik irányba.
Szóval nem akar, hogy mondjam, én sajnálom, hogy bizonyos dolgokat nem tudok, mint a kovalens kötést, meg amit nem micsodát, egy matek tanár barátom mondta, hogy higgyem el, és én elhittem akkor neki, a műveltségnek ugyanúgy, hogy része, hogy bizonyos két köbméter fa 4K-jába 3 nap alatt ott ki tudott számolni, mint hogy elolvastál két regényt.
Az és pont az, hogy fejben tudjunk számolni, az is nem csak a műveltség része, de a gyakorlati életünkben fontos, bemegyünk egy boltba, és nagyjából tudom, hogy mennyit fogok.
Fejben. Én gyorsan számolok 1000-ig, 10000-ig fejben, mindig elcsodálkozom, amikor előkapják az emberek a számológépüket.
Holott, hát szóval, ja, igen, én nem de szoktam, tehát hogy én is fejben számolok, történik. De hogy vannak erre módszerek, vannak alapok, amiket meg kell tanulni azért, hogy egymáshoz tudjunk szólni. Ez olyan, mint hogy gyerekkorunkban ugyanazokat a meséket hallgattuk, és akkor tudunk egymáshoz szólni, tudunk egy-két versből egy sort, és az, hát hogy az ember sárkányfog vetemény, arra így összepillantunk, és azt a másik is fogja tudni. De az az irány, amiben most haladunk, és amire bizonyíték egyébként a magyar érettségi átalakítása is ezzel a műveltségi teszttel, az nem jó, az ellene megy annak, amire valóban szüksége lenne a gyerekeknek, hogy egy olyan gyakorlati tudást és tanulási képességet szerezzenek meg, amit aztán egész életükben tudnak használni.
Köszönöm szépen Törlei Katalin, a Kvátának, a Tanítanék Mozgalom képviselőjének, hogy itt volt. Akkor mi, hánykor kezdődik? 9-10-kor a matek érettségi?
Ja, szerintem 9-kor.
9-kor, akkor már az első számok megvannak. Izgi. Önöknek, neki köszönöm, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Önöknek az egész reggeli figyelmet. Egyébként, akik a YouTube-on nézik, javaslom, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ezt még nem tették meg, mert akkor még véletlenül sem maradhatnak le legközelebb ezekről a fontos beszélgetésekről. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem ma a stúdióban, Herskovics Eszter. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, Dési Jánost hallották.